Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál továbbra is Fodor Kata, és mai vendégünk Balaram Dász, aki egy Krisna hívő szerzetes a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének budapesti központjából. És ma többféle témáról, többféle kérdésről beszélgetünk, ami úgy gondoljuk, hogy talán korunk emberét a legjobban érdekli. Ezek pedig az életünk aktuális problémái, a visszavisszatérő problémáink. És korábban most beszélgettünk már a problémakezelésről, a negatív életperiódusok kezelésének lehetőségéről, hogy mit javasolnak erre a védikus írások. Most egy részben kapcsolódó témáról szeretnék kérdezni. Ez pedig egy, mondhatjuk, hogy talán egy ilyen divat irányzat, ez a fogyasztói társadalom ellenesség, hogyha mondhatom ezt így, a fogyasztói társadalomból való elvágyakozásnak így a jelensége. Hát nagyon sok ilyet látunk, lelki-spirituális értékek, jóga, önfenntartás, bioétkezés, ökológiai szemlélet. Tehát valahogy azt lehet tapasztalni, hogy különösen az értelmiségi fiatalok körében van egy ilyen elmozdulás a fogyasztói társadalom felől. Hát igen, az önfenntartás is egy új életvitel, egy új életszemléletnek a megvalósítására. Általában ez egyébként onnan kígyózik be az emberek életébe, hogy a fiatalok diplomát szereznek, gyakran már munka közben szembesülnek azzal, hogy nem pont azt csinálják, amit szerettek volna, vagy esetleg rádöbbennek arra, hogy amit csinálnak, azzal ugyan fizetést azt kapnak, fent tudják magukat tartani, de úgy, ahogy, tehát sokszor csak vegetáció szinten, és igazából nem értenek egyet azzal, amit mondjuk el kell adniuk, vagy amit csinálniuk kell, és mégis nagyon-nagyon sokat hagyják magukat. És akkor elindult egyfajta új szellemi irányzat, hát igazából ez már azért a 60-as években, tehát az ilyen ökofilozófiai szemléletekkel egy időben indult el, ugyanúgy, ahogy a Krisna tudat elkezdett nyugaton terjedni, és hát azt lehet mondani, hogy ma egyre nagyobb divat a meditáció, vagy a jóga, vagy a különféle ilyen önmegvalósítási irányzatok, vagy akár mondjuk ilyen egófejlesztő irányzatok, tehát valamilyen irányzat, és egyre többen próbálják ezt beilleszteni az életükbe. Én magam mondjuk asztrológusként nagyon gyakran tapasztalom, hogy sokan egy átlagos munka mellett, egy átlagos pénzkereső munka mellett energiagyógyászattal, természetgyógyászattal, ilyen-olyan spirituális látással, harmadik szemtechnikákkal és mindenféle ezoterikus irányzatokkal foglalkoznak, és mindig felmerül ez a kérdés, hogy akkor most jobb lenne ilyen spirituális dolgokból megérni, noha, hogyha mindenki ezt csinálja, akkor ugye nagyon nehezen fogunk a földeken élelmiszert termelni, és a gyárakban ruhát és cipőt előállítani, és nagyon sokan nem tudják így az életükbe berakni, összeegyeztetni a hagyományos munkát, és ezeket a, hát mondjuk úgy lelki élettel, vagy meditációval kapcsolatos törekvéseket. Általában az, hogyha valaki szeretne eljutni odáig, hogy mondjuk csak önfenntartás is legyen egy telket anyája kertje, akkor először nagyon sokat kell dolgozni, hajtani magát, ami alatt nincs idő a meditációjára. Fordítva, amikor ugye már esetleg valaki dönt és elkezdi ezt az életmódot, akkor pedig lehet, hogy anyagilag van egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben, hogy a munka és a lelki élet, a spiritualitás és az anyagi fenntartásunknak az arányáról, hogyha tudnál esetleg mesélni valamit, hogy erről mit mondanak a védikus írások, mit mondanak erről a Krisna hívők, hogy hogyan lehet ezt helyesen, egészségesen megvalósítani az életünkben.
Igen, én is észreveszem azt, hogy az utóbbi időben, hogy ez egy ilyen egyre felkapottabb, nem azt mondanám, hogy divat, de egyre felkapottabb, egyre közkedveltebb az embereknek van egy ilyen irányultsága, hogy vonzódnak ilyen mondjuk alternatív életstílushoz. Sajnos manapság ez egy alternatíva, még ez nem ez a bevett. Én Én azt javasolnám mindenkinek, hogy ne remélje, hogy a siker abból jön, hogy eldobja, elveti a régi formulákat, hogy elfordul az eddigi dolgoktól, hogy nem a lemondásból fog jönni a siker, hanem abból, hogy úgy, mint ahogy a hernyó az egyik levélről átlép a másikra, úgy kell átlépni az egyik rendszerből a másik rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy az emberek az úgy érzik, valahogy a tudatalattiban ez most már úgy mindenkinek olyan, hogy úgy nyilvánvaló, hogy van valami az anyagon túl. Tehát nem igaz az, hogy csak az van, amit látunk, csak azt lehet elhinni, amit meg tudok szagolni, meg tudok tapintani. Van valami az anyagon túl, és az a valami dolog, az érdemes arra, hogy foglalkozzunk vele, érdemes rá energiát szánni. És én mindig azt javaslom, hogy ez legyen az alap. Az legyen az alap, hogy amilyen szinten meg tudom tapasztalni ezeket a magasabb rendű energiákat, ezt a magasabb rendű kapcsolatot, akkor úgy annak következtében automatikusan le tudok mondani az alacsonyabb rendű dolgokról. Hogyha hosszú távon tervezünk, akkor nem érdemes csak úgy szenvedélyesen beleugrani egy ilyen döntésbe. Számtalan emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy ők is elkezdtek egy ilyen tanyát, és aztán nem tudom hány év után megbukott az egész kezdeményezés, mert mondjuk a következő generáció nem akart egy tanyán élni, mert akkor ez vagy az a valami dolog hiányozni fog az életéből. Szóval volt egy jó kezdeményezés, de hogyha a szenvedélynek a hatása alatt, a rajasznak a hatása alatt kezdünk bele, akkor az ugyanúgy rányomja a bélyegét annak az eredményére. Szóval én azt javaslom mindig, hogy legyen ennek a paradigmaváltásnak egy szilárd lelki alapja, tehát rendelkezzünk megfelelő tudással, ennek van egy, hogyha valaki ezt igényli, akkor itt egy nagyon profi képzés van, merem állítani, hogy Európában itt a legjobb a képzés, úgyhogy a főiskolán. Szóval akkor egy szilárd alapra helyezzük ezt a paradigmaváltást, és ezzel egy mély tudásra és egy mély meggyőződésre teszünk szert. És akkor azok a kisebb kihívások, azok nem tudnak megrendíteni bennünket. Hogyha ez egy ilyen, hogyha ez egy mély eltökéltségből ered, akkor az ember nem a negatív dolgokat akarja megszüntetni, hanem a pozitívat akarja erősíteni.
Azért még egészen konkrétan meg kell ezt kérdeznem, hogy például mondjuk van egy család, apuka és anyuka elhatározta magát ugye a vegetáriánus irányba, talán mindegy is most az, hogy ők elköltöznek vidékre, vagy még a városban tervezik az életüket, de mindennaposan szembesülnek azzal, hogy mondjuk szeretnék gyakorolni a lelki életüket, a meditációs folyamatokat, vagy akár a jógát, de közben pedig mondjuk van két vagy három gyermekük, őket fel kell tartani, iskoláztatni kell őket, ilyen-olyan edzésre, programra, zeneórára és mindenféle dolgokra kell vinni őket, hogy hogyan lehet ezt szerinted lemenedzselni, vagy egyáltalán mit kell ilyenkor választani egy szülőnek, hogyha azt látja, hogy a 24 óra az neki csak 24 óra is több nem fér bele, tehát hogy nem tud egyszerre mindennel jól megbírkózni, hogy hogyan lehet ezt az életben összeegyeztetni. Kell választani, vagy lehet választani, hogy akkor én most inkább mondjuk csak 4 órában dolgozok, és krumplit eszünk kenyérrel, mert erre jutotta, vagy inkább az valaki a családját választja, emiatt állandóan dolgozik, és pénzt keres, de elhanyagolja az egyéni feladatait, mert hiszen a legtöbb hétköznapi embernek itt szokott a lelki fejlődése, vagy a spirituális gyakorlatai elakadni. Így az időfaktornál.
Én azt gondoltam, hogy erről fogunk beszélni, hogy van ez az alternatív hullám, de hogyha már valaki érti azt, hogy van benne egy ilyen kimondott késztetés, egy ilyen vágy, hogy ő szeretne lelki irányba menni, csak mondjuk valahogy olyanok a körülményei, hogy úgy érzi, hogy nem szánhat rá időt. Hát én azt hiszem, hogy az alapokat, tehát azt a 24 percet, az mindenki el tudja kezdeni. Most nemrégiben láttam egy ilyen képet, küldött nekem valaki az internetről, hogy igazából nincs olyan, egy valamilyen, gondolom, amerikai város a felhők fölül, így lefényképezve ez a kép, és akkor oda van írva, hogy igazából nincsen olyan, hogy valaki túlságosan elfoglalt, csak az a kérdés, hogy hogyan osztja be az idejét. Szóval itt is ugyanazt tudnám válaszolni, hogyha ő úgy gondolja, hogy tehát ő érzi, hogy szeretne valami lelkiséget vinni az életébe, hát akkor csinálja. Akkor üljön le egy nap, egy tollal, meg egy papírral, és akkor azt mondja, hogy oké, én ezt szeretném beiktatni az életembe, akkor most megtervezem egy napomat, hogy ezt hová fog beférni, és mikor. Kezdjen el csinálni. Szóval visszautalva az előző témára, hogy mondjuk valakik most elkezdenek vegetáriánus, vagy vegán, vagy valami ilyesmi életmódot, hogy ne csak úgy beleugorjanak eszetlenül valami fogyókúrába, vagy hogy most nem fogyasztok tejet, hanem akkor ezt ésszel csinálja. Megtervezetten, átgondoltan, úgyhogy utána néz, tanulmányoz dolgokat, nem csak ilyen Hübele Balázs módjára, mert az a rajzsasz, az a szenvedély, az csak kapkodás, és az biztosítani fog ideig, óráig valamilyen eredményt, de hosszú távon nem. Szóval, hogyha valaki saját maga ezt át tudja gondolni, akkor az nagyon jó, hogyha pedig nem, akkor megint arról van szó, hogy a védikus rendszerben volt egy guru, az manapság, inkább ez a guru, ez olyan főnököt jelent, de a guru az inkább egy olyan volt, mint amit ma azt hiszem úgy nevezünk, hogy coach, úgyhogy, hát akkor nevezzük coachnak vagy gurunak, teljesen mindegy. Hát hogyha annyira nem megy, annyira nehéz elkezdeni, akkor forduljanak egy coachhoz, forduljanak egy guruhoz, és akkor keressék az ő segítségét, vagy a tanácsát.
Köszönöm szépen. Most lehet, hogy át is vezettél minket ma a következő témára, ami szintén egy ilyen divathullám, az a vegetarianizmus kontra vegánságnak a kérdésköre, de mielőtt ezt megválaszoljuk a kedves hallgatóknak, akkor előtte hallgatunk megint egy kis lélekkönnyítő zenét. Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál továbbra is Fodor Kata, és mai vendégünk Balarám Dász, Krisna hívő lelkész, aki eddig már a fogyasztói társadalom elleni lehetséges egészséges küzdelmekről, illetve a krízis helyzetek kezeléséről, a látásmódunk megváltoztatásáról, egyfajta paradigmaváltásról mesélt nekünk. És most egy szintén aktuális kérdést szeretnék feltenni neked. Ha mondhatom ezt röviden, hogy a műsoridőbe is beleférjünk, ez pedig a vegánságnak a kérdésköre. Azt tapasztaljuk, hogy a Krisna hívők, akik egyébként hagyományosan laktovegetáriánusok, egyre többször belefutnak abba, hogy a vegánságot nem csak azért választják emberek, mert az teljesen erőszakmentes, ugye a bocik tejét, hogy elveszi az ember, ezt nagyon sokan egyfajta ilyen kihasználásnak tekintik, és a vegánság, mint étkezési modell, ez, ha mondhatjuk, egy ilyen divatos módon indult el, tehát egyfajta ilyen koplalási és ilyen fogyókúra, ez a jó szó, fogyókúrás módszerként, és ugye általában ez a jogával párosulva, hát ilyen videókat számtalan mennyiségben lehet találni a YouTube-on, az interneten, hogy nagyon gyorsan, látványos testi átalakulásokat érnek el. Tehát, hogy igazándiból egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen szellemi okokra hivatkoznak, de nagyon sokszor testi célzattal teszik ezt, és hogy mit gondolsz erről, hogy egyrészt miért terjed ez ilyen rovanásszerűen, illetve hogy hát mit gondol erről mondjuk így az ájurvéda, a védikus írások, és hogy mi van akkor, hogyha valaki valóban így az etikusság miatt szeretne az étkezésén változtatni, hogy mi van akkor, ha mondjuk valaki nem tud erőszakmentes tejhez jutni, akkor megfelelő a vegán étkezés, vagy a tejtermékekre mindenképpen szükség van, szóval mi erről a Krisna hívőknek a véleménye?
Hát azzal szeretném kezdeni, hogy én magam szinte vegán vagyok, csak olyan tejet fogyasztok, ami Krisna völgyből jött, ugye Somogyvámosi biofarmunkról, ahol erőszakmentesen tartjuk az állatokat. Ez azt jelenti, hogy amikor az állat, ugye a Vágóhídon, ha jól tudom, 4, maximum 7 évenként levágják az állatokat, mert a tejtermelésük akkor az úgy csökken. És az ebből származó tejet azt ugye a közismerten Bloody Milk-nek nevezik. Tehát nálunk Krisna völgyben erőszakmentesen tartják az állatokat, hogyha egy tehén már megöregszik, nem ad tejet, akkor nyugdíjba megy, etetjük, nem kell dolgoznia, és amikor eljött az ideje, akkor ő meghal, de nem öljük meg. És én csak olyan tejet fogyasztok, ami Krisna völgyből jött, onnan származik. De a védikus irodalom, mondjuk az ajurvéda, az egyáltalán nem, tehát nem is indul ki abból, hogy lenne másmilyen tej, mint erőszakmentes tej. És ilyen módon akkor javasolja a tejfogyasztást, de nem akár hogyan, és nem akár mennyit. Az egyik tanárom tejorgiának nevezte azt, ami itt ma folyik Magyarországon, hogy túl sok tejet fogyasztanak az emberek, és az sem megfelelően. Tehát én emlékszem, amikor jöttem ki az úszodából, és akkor leharaptam a tejzacskónak a sarkát, és nem tudom, úgy, mint a Form 1-es versenyautókba belenyomják a dokba a benzint, akkor csak úgy kiszívtam a tejet a tejzacskóból, úgy hidegen. Szóval ez nem egészséges, nyilván ez kerülendő. Szóval lehet tejet fogyasztani, de ésszel, mértékkel. Most vannak, akik ezzel nem értenek egyet, és azt mondják, hogy a tej az csak a borjak, tehát a tehéntej csak a borjak számára van. Nagyon érdekes, amit a védikus irodalom erről mond, az azt mondja, hogy Isten úgy gondoskodik az emberi társadalomról, úgy biztosítja a tejet az emberi társadalom számára, mint hogy ez fontos a finomabb agyszöveteknek a kialakulása érdekében, hogy a tehenek több tejet adnak, mint amit a borjak megisznak. Szóval mondjuk van egy tehén, aki mondjuk ad, hát attól függ, 20, 30, 40, akár 70 liter tejet egy nap. Hát most képzeljük meg, hogyha a borja meginna 70 liter tejet, vagy akár 20 liter tejet, vagy 30 liter tejet egy nap, hát akkor az meghalna az a borjú. Tehát a tehén az több tejet ad. Sőt, amikor már a borja nem iszza a tejet, a tehén még azt ugye laktációs időnek nevezik, hogy mennyi ideig ad a tehén tejet. Valamikor a borja már egyáltalán nem iszza a tejet, a tehén még akkor is ad tejet. Sőt, ott Krisna völgyben, hát nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy mi az az üsző. Az üsző az egy olyan tehén, ami egy felnőtt tehén, tehát egy nőstény állat, de még nem volt borja. Tehát nem ellett még. Ezt nevezik üszőnek, és Krisna völgyben az üszőket is fejik, és az üszők is adnak tejet. Mert ismétlem, hogy Isten úgy gondoskodik az emberi társadalomról, úgy biztosít számukra tejet, hogy a teheneken keresztül. Tehát lehet tejet fogyasztani, de azt szóval ésszel, nem akármennyit. Hogy mennyit, akkor most hogyha ezt kérdezi valaki, hogy mennyit, az megint egyénfüggő. Az egyénfüggő, hogyha valakinek olyan az emésztése, akkor fogyaszthat többet. Ez úgy hasonló, mint a glutén, az egy másik mánia, hogy a glutén is, hogyha valaki meg tudja emészteni, és igazából, mert vannak, akik igazából gluténérzékenyek, de nekik a nem tudom, az valami 5%-uk azoknak, akik ilyen gluténmentes diétát tartanak, szóval nekik tényleg tilos ezt fogyasztani. Ehhez hasonlóan a tejet is, vannak, akiknek ez problémát jelent, és nem tudják megemészteni, ez egy ellenyésző százalék. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem fontosak, ők is fontosak, szeretjük, de az emberek nagy többsége, hogyha megfelelő módon fogyasztana tejet, akkor ez nem jelentene gondot számára. És én ismétlem, hogy én is szinte vegán vagyok, csak krisnavölgyi tejet fogyasztok, de azt is csak igazából mértékkel. És nem tudjuk, hogy van egy ilyen, Chanakya Panditnak van egy mondása, azt mondja, ha nem tudod, hogy egyél vagy ne egyél, akkor ne egyél. Igen, hogyha egy olyan határmesdjén vagyunk, és nem tudjuk eldönteni, hogy most ezt elfogyasszam, vagy ne fogyasszam, hogyha már ez felmerül ez a kérdés, akkor én azt javaslom, hogy inkább éljen az ember lemondásba.
Ez még számos kérdés felvet, amiről majd meg fogunk téged kérdezni mindenképpen. Azt hiszem, hogy ez a vegánság, ez vagy kontra laktovegetáriánus étrend, ez még sok mindenkit érdekel, de most lejárt az időnk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor remélem, hogy innen fogjuk tudni